Jestli tě něco říká, kdy tábo nalešlo? Ali Duna? Ki ismeri ezt a verset? Egy Bhakti Vajvár vers, Simot Vágulatom meg ismertál. Híres vers? 8-22? 8-25, igen. Szóval Adi Villa, 8. fejezet, 25. vers. A fejezet címe: az író utasítást kap Krisnától és Gurujától. Kérlek ismételj el. Tadasma száram ridayam vatidam.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Navikritat hayadavikaru.
Navikritat hayadavikaru.
Nitre jalam gatra ruvishuhasaha.
Nitre jalam gatra ruvishuhasaha.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Navikritat hayadavikaru.
Navikritat hayadavikaru.
Nitre jalam gatra ruvishuhasaha.
Nitre jalam gatra ruvishuhasaha.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Navikritat hayadavikaru.
Navikritat hayadavikaru.
Nitre jalam gatra ruvishuhasaha.
Nitre jalam gatra ruvishuhasaha.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Navikritatha yadavikaro.
Navikritatha yadavikaro.
Nitre jalam gatra ruheshuharsha.
Nitre jalam gatra ruheshuharsha.
Tadasma
száram hidaiva tédam.
Yadriyamanai hari
namahiyai. Yadriyamanai
hari
Tadasma száram ridayam vatidam.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Navikritat hayadavikaru.
Nitre jalam gatra ruvishuharsha.
Tadasma száram ridayam vatidam.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Yadriyamanai harinamadiyai.
Navikritat hayadavikaru.
Navikritat hayadavikaru.
Nitre jalam gatra ruvishuharsha.
Nitre jalam gatra ruvishuharsha.
Köszönöm szépen. Szavanként fordítás. Az.
Asma száram.
Olyan kemény, mint a vas.
Ridayam.
Szív.
Bata.
Ó.
Idam.
Ez.
Iat.
Ami.
Griyamánai.
Annak ellenére, hogy mantrázok.
Harinámadéjai.
Az Úr szemmelé meditálva.
Nem.
Vikriéta. Változik.
Adha.
Így.
Yadá.
Amikor.
amikor
vikára,
vikára,
átalakulás,
nétré,
nétré,
szemekre,
jalam,
jalam,
könnyek,
könnyek,
gátori, gátrarugésú,
gátrarugésú,
a test pórusaiban,
a test pórusaiban,
harsaha,
harsaha,
extázis,
extázis.
Köszönöm szépen. Jó Isten, egy egyenlős világlopát fordítása. Ha az ember szívében nem történik változás, a szeméből nem ömlenek a könnyek, a teste nem remeg és nem borzong, amikor a Hari Krishna Mahamantrát énekli, akkor tudhatjuk, hogy szíve olyan kemény, mint a vas. Ez annak köszönhető, hogy sértéseket követett el az Úr szennemének lótusz lába ellen. Kérlek ismételjében. Ha az ember szívében nem történik változás,
az ember szívében nem történik változás,
a szeméből nem ömlenek a könnyek,
szeméből nem ömlenek a könnyek,
a teste nem remeg és nem borzong, amikor a Hari Krishna Mahamantrát énekli,
akkor tudhatjuk,
hogy szíve olyan kemény, mint a vas. Ez annak köszönhető, hogy sértéseket követett el az Úr Szent nevének lótuszlába ellen. Nagyon szépen köszönöm. Srila Prabhupád magyarázat. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a verset magyarázva, amely idézett a Srimad Bhagavatamból 2.3.24, megjegyzi, hogy előfordul, hogy egy Mahabhagavata, egy nagyon fejlett bhakta, nem mutatja ki ezeket a transzcendentális jeleket, például a könnyeket a szemben, míg egy kanista adikári, egy kezdő bhakta mesterségesen utánozza őket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kezdő fejlettebb, mint a Mahabhagavata bhakta. A szív igazi változását, amely akkor következik be, amikor az ember a Hari Krishna Mahamantrát énekli, azt bizonyítja, hogy közömbössé válik az anyagi élvezettel szemben. Ez az igazi változás. Bhaktir Paresánu Bhavó Iraktir Anyatra Csa. Bhagavatam 11.2.42. Ha valaki igazán fejlődik a lelki életben, akkor teljesen megválik az anyagi élvezettől. Amikor néha azt látjuk, hogy egy kanista adikári, egy kezdő bhakta, színlelet könnyekkel a szemében énekli a Hari Krishna mantrát, amíg mindig teljes mértékben ragaszkodik az anyagi dolgokhoz, akkor tudhatjuk, hogy szíve nem ment keresztül igazi változáson. A fordulatnak az ember mindennapi tetteiben kell megmutatkoznia. Om Agyanat Virandasya Gyanjata Shrakaya Chakshur Mumilitam Yena Asvai Shri Urabe Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karotva Chanam Bhagavan Kanti Vinyat Pratamam Vande Shri Guru Nityananda. Ha az ember szívében nem történik változás, a szeméből nem ömlenek a könnyek, a teste nem remeg és nem borzong, amikor a Hari Krishna Mahamantrát énekli, akkor tudhatjuk, hogy szíve olyan kemény, mint a vas. Ez annak köszönhető, hogy sértéseket követett el az Úr szellemének lótuszlába ellen. Ugye ez egy idézett vers a Srimad Bhagavatamból, ott is megtalálható, a második ének harmadik fejezetében, ami a tiszta odaadó szolgálatról szól, az a fejezet a Bhagavatamban, ez kifejezetten a tiszta odaadásról szól. És ugye ez a vers, ez már Krishna imádatának egy élet szintjét mutatja, hogy akkor van a remegés, van a borzongás, van amikor az ember szeméből ömlenek a könnyek. Ez a kezdő szinten nem nyilvánul meg. Egy Prabhupád mondja, hogy ha egy kezdő mutatja ezeket a szimptomákat, akkor ez nem jelenti azt, hogy ő fejlettebb lenne, mint egy Mahabhagavata, egy fejlett bhakta. Csupán azt jelenti, hogy színleli ezeket a dolgokat, és mesterségesen utánozza őket. De ez nem a fejlettséget mutatja. És Srila Prabhupád itt a magyarázatban arról beszél, hogy a szívnek van egyfajta változása, és ezt a Hare Krishna mantra éneklése váltja ki, ezt a fajta változást, de ennek az a szimptomája, hogy az ember közömbössé válik az anyagi élvezettel szemben. És És akkor Prabhupád mondja, hogy ez az igazi változás. És mondja a végén, hogy a fordulatnak az ember mindennapi tetteiben kell megmutatkoznia. Szóval a vers beszél arról, hogy amikor valaki a Hare Krishna Mahamantrát énekli, akkor neki meg fog változni a szíve. Hogyha nem történik meg ez a változás, akkor ugye mondja a vers, hogy olyan kemény a szíve, mint a vas. Bhagavatam mondott már acélnak fordítja Prabhupád, mondja, hogy minden bizonnyal acélból van az a szív. Hogyha énekeljük a Hare Krishnát és nem érzünk valamit, akkor tudnunk kell, hogy nem értettük még meg igazából, hogy hogyan kell énekelni a Hare Krishna mantrát. És nem jól végezzük a folyamatot. Prabhupád itt mondja, hogy, és a vers is mondja, hogy ez annak köszönhető, hogy sértéseket követett el az Ursa nevének lótusztábáról. Hogyha nem érezzük ezt az extázist, nem érezzük ezt a változást, akkor a sértések miatt történik. Ugye a Hare Krishna Mahamantra az hihetetlenül potenciális. Ugye csak kimegyünk a városokba, énekeljük a szellemet, ugye most voltam Vipádajátra, és lehet látni, hogy az emberekre milyen hatást gyakorol, hogy mit vált ki az emberekről. Nyilván vannak pozitív és negatív hatások, de senki sem marad így semleges. Hogyha valaki negatív, az azért negatív, mert beérzi valahol, hogy ez egy komoly dolog, és ellenkezik a változásra, hogy fel akarja tartani az anyagi ragaszkodásait, nem akarja ezt a változást. Ezt Vajsasika Prabhu szokta mesélni ezt a történetet, hogy amikor kimegy könyvet osztani, akkor amikor van egy ilyen könyveladás, akkor a végén mindig megtanítja az embereknek a Hare Krishna mantrát. És akkor szoktam mondani, hogy szoktál imádkozni? És akkor mondják az emberek, hogy megtaníthatlak egy imára? És akkor már úgy kezdeni is mindig mondani, akkor egyből kezdni, Hare Krishna, és akkor kell ismételni. És mondta, hogy volt egyszer, vagy többször, hogy akkor volt egy fiatal pár, és akkor igazából mindegy, hogy a fiú vagy a lányára nem is emlékszem, de hogy az egyikük, akkor már így elkezdtem volna mondani ismételve Vajsasika Prabhu után a mantrát. És akkor másik mondta, állj, várj, nem tudod, hogy mit csinálsz. Szóval, hogy valahol beérezte, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és hogyha az ember kapcsolatba kerül a Hare Krishna mantrával, akkor igazából meg fog változni. Ugye a lélek érzi azt, amikor van egyfajta lelki minőség, és a lélek vágyik arra, hogy megkapja ezt. De amikor tudatosan nem akarja elfogadni, akkor lázad. És ugye mindaddig itt fogunk maradni az anyagi világban, amíg ezt a lázadó mentalitást fenntartjuk. Szóval még nem engedjük be a szívünkbe a Hare Krishna mantrát, amíg igazából nem nyitjuk ki magunkat a szent név áldásainak, addig nem fogja tudni kifejteni ránk a hatását. Ugye legutóbb, amikor leckét tartottam, Rasikánának tett fel egy kérdést, hogy van az, hogy Chaitanya Mahaprabhu feltétel nélkül mindenkinek adja, és mindenkinek ott ez a lehetőség, de hogy mégsem látjuk azt, hogy mindenkin lenne egy lenyomata, vagy mindenkire kifejteni a hatását. És igen, az adó részéről, Chaitanya Mahaprabhu részéről ott van ez a feltétel nélküliség, de a mi részünkről ott van a feltételekhez kötöttség, vagy ott van az, hogy hát amilyen mértékben elfogadjuk a feltétel nélküli kegyet, akkor olyan mértékben fejti ki életünkre tett hatását. Oké. Szóval Prabhupád itt a Bhagavatamban ehhez a vershez a magyarázatot a következő szavakkal kezdi. A lelki kultúra egész folyamatának a célja az élőlény szívének megváltoztatása azzal kapcsolatban, hogy a legfelsőbb ura, mint alárendelt szolgáló örök viszonyban, meg örökös alapvető helyzeten. Az odaadó szolgálat fejlődésében megmutatkozik az eredmény, a szív megváltozása. Az ember fokozatosan eltávolodik az anyagi élvezettől, és növekszik az Úr szerető szolgálata utáni vágya. Szóval Prabhupád mondja, hogy itt hogy a lelki kultúra egész folyamatának a célja az élőlény szívének megváltoztatása. Hogyha nézzük a Krishna tudatot, nézzük magát a folyamatot, az végső soron erről szól, hogy a vasból, a szívünket, ami vasból van, akkor az hogyan változtatjuk aranyjá. Szóval mi lesz az a folyamat, mi lesz az a módszer, aminek a segítségével a vas szívet, amit itt az anyagi világban megkeményítünk, az anyagi vágyakkal, az anyagi tettekkel, akkor hogyan változtatjuk aranyjá? Ugye régen voltak az alkimisták, mindenfajta módszerrel próbáltak vasból aranyat csinálni. Ugye ez a, aztán a középkorban volt ez egy nagyon nagy ilyen divat, vagy akkor volt ez egy ilyen nagy hagyomány, hogy akkor voltak ezek a misztikusok, és akkor különböző módszerekkel akkor próbálták a vasat aranyjá változtatni. De ez a fajta változás igazából a szívre irányul. De mit jelent az, hogy szív? Ugye ez a fő kérdés, mert a versenyről beszél, hogy a szívet meg kell változtatni. De mit kell megváltoztatni? Akkor kell, hogy legyen egy szívátültetésünk, vagy minek kell történni? Szóval mit jelent a szív változása? Ugye a szív az az anyagi testnek a motorja, az az irányítója. Ugye az keringeti a vért, nyilván ott van az agy, az irányító központ, de még mindig a szív az a motor. És hogyha ezt a hasonlatot levetítjük az életünkre, akkor mi az a dolog, ami vezérli, vagy a motorját képezi az életünknek? Ugye ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Ez nem más, mint a tudat. Szokták mondani, hogy a tudat meghatározza a létet. Szóval milyen tudatban vagyunk, akkor az egész életünk olyan irányt fog venni. Ugye, amilyen a tudásunk, olyan lesz a tudatunk, és ami a tudatunkban van, akkor ez meg fogja határozni, hogy merre tartunk. És ugye ezt minden reggel énekeljük. Guru, Mukha, Padma Bakya, Csitéti, Kori Joáki. És akkor mondja, hogy Csitéti, ez ugye szív, azt jelenti, hogy szív. Ez a Csitta, ez a szó, szanszkritban azt jelenti, hogy tudat. Szóval ez a tudat és a szív, ez ebben az értelemben egy és ugyanaz. Amikor a tudat változik, ez jelenti a szívnek a változását. De mit jelent akkor a tudatnak a változása? A tudat az több összetevőből áll. Van a szívre több kifejezés a szanszkritban. Ugye egyik ez a citta, aztán ugye ez a vers, amit ma olvastunk, ez akkor a hridayam szót használja. De van még egy szó a szanszkritban a szívre, az pedig a shrad. Shrad, az is a szívnek az egyik szava a szanszkritban. És ugye van egy másik szavunk, aminek ez a gyökere, az pedig a shrad ha. Hát ha, ez azt jelenti, hogy tenni, hogy elhelyezni. Ugye a shrad ha hitet jelent, amit hogyha szavonként lebontunk, akkor azt jelenti, hogy hit az, ahova a szívünket tesszük. Tehát amiben beletesszük a szívünket, amiben beletesszük a tudatunkat, akkor azt fogja jelenteni, hogy ez a hitünk. Szóval amiben hitünket fektetjük, akkor az életünknek az lesz a középpontjában. És ugye ez jelenti a fókuszunkat, hogy akkor a tudatunknál irányul, tehát az értékrendünket, hogy miket tartunk értékes dolgoknak, és mit nem annyira. És jelenti végsősorban a tetteinket. Ugye mert amikor tudatunk fókuszál valahova, és egy adott értékrendet vallunk, akkor olyan módon fogunk cselekedni ebben az anyagi világban. Ugye a tetteinket mindig meghatározza a tudatunk, meghatározza a szívünk. És amilyenek a tetteink, akkor olyan lesz az életünknek az eredménye. És Prabhupád ugye erre utal, hogy ezt mondja, ez a konklúziója a magyarázatnak, hogy ennek a változásnak a tettekben kell megnyilvánulnia, és akkor ezt így fejezi ki Prabhupád, hogy a fordulatnak az ember mindennapi tetteiben kell megmutatkoznia. Ugye nagyon érdekes, hogy nem is csak azt mondja, hogy a változásnak, hanem Prabhupád mondja, hogy ennek a fordulatnak. Ugye a fordulat, ez azt jelenti, hogy valaki akkor megfordul. Ugye a kereszténységben van az a kifejezés, hogy pálfordulás. Amikor valakinek úgy, tehát egy 180 fokos fordulatot jelent. Amikor valakinek egy más irányba indul el az élete. Akkor volt egyfajta hozzáállása az emberi élethez, és utána tudásra tesz-e, megváltozik a szíve, és akkor megfordul egy másik irányba, és elindul egy másik úton. Ugye itt erről van szó. És akkor ez a Krisna tudatnak, ez a fajta változás, vagy ez a fordulás, ez a része. És ez lehet, hogy eleinte ijesztő is, mert annyi minden változik hirtelen körülöttünk, hogy akkor lehet, hogy ez úgy megrémít bennünket, megrémít a környezetünket. Tudom, amikor én elkezdtem gyakorolni Krisna tudatot, akkor szüleim, régi barátaim, ismerőseim, tényleg rokonok mindenki, akkor nagyon furcsán néztek rám, mert akkor úgy nagyon sok változás történt, ami egyből megnyilvánult mondjuk a külsőségekben. Szóval voltak dolgok, amit úgy egyből megértettem, és akkor egyből elkezdtem úgy csinálni. Aztán nyilván vannak dolgok, amikben meg hosszabb időken, de vannak, amikben úgy egyből megváltozik az ember. Szóval amikor mondták, hogy nem jó állatot enni, és akkor Ananda Vrindavanról mondta, hogy még halott se egyek, akkor azt valahogy úgy könnyű volt elfogadnom. És amikor mentünk McDonald's-ba anyukámmal, és mondtam, hogy már fishmeket sem fogok kérni, csak sült krumplit, akkor már igazából nem értette, hogy mi történik velem, hogy lehet. De hát legalább arra szükség van, hogy valami kell, valami húshoz kell. De nem kell. És amikor történnek ezek a változások, akkor lehet, hogy ez az először olyan ijesztő, de ez része a folyamatnak. Ugye amikor változunk, akkor vannak dolgok, amik így könnyen mennek, de vannak dolgok, amihez idő kell. És van egy folyamata sokszor annak, ahogy megváltozik a szív. Mert végső soron nem csak a szavaknak kell megváltozni, nem csak az elmének kell megváltozni, hanem a szívnek, ami a legmélyebb dolog, ami a vágyakat, a teljes tudatot és minden mást jelent. Amikor mondjuk jövünk a Krisna tudatba, akkor hallunk arról, hogy mennyire fontos az alázat. De ugye, hogyha a kinti világot nézzük, akkor az alázat az nem pont egy pozitív értelmű szó. Ugye megalázkodni, ez egy ilyen negatív, egy ilyen pejoratív dolog. Amikor mondták nekem először, hogy alázat, akkor egyből az a kép ugrott be, hogy a főnök üvölt az alkalmazott fölött, és akkor az alkalmazott így összehúzza magát, hogy így a tanár kiabál a diákkal, és akkor a diák meg nem tud mit csinálni, akkor csak szótlanul tűri a megaláztatást, és akkor elviseli a sérelmeket, elviseli azt a helyzetet, amiből belekerült. És akkor az alázatnak, legalábbis számomra, akkor mindig volt egy ilyen negatív felhangja, hogy alázat, de hát most ez miért jó nekem, hogy alázatos vagyunk. De amikor az ember elkezd hallani, ugye elkezd olvasni, és elkezdi egyre jobban érteni, hogy az alázat az egy valódi érték, ami segít bennünket a lelki fejlődésben. Ugye ez Chaitanya Mahaprabhu is mondja, hogy Trinada Pismi, Chinata Rory, Vasakusnana, Amarnina, Manadina, Kirtanina, Sadahari. Sadahari, akkor tudjuk énekelni az Úr Szent nevét, hogyha alázatosabbak vagyunk, mint a fűszer, türelmesebbek, mint a fa. Mindenkinek megadjuk a tiszteletet, és senkitől nem várunk el megbecsülést. Szóval az alázat az egy olyan érték, ami segít bennünket a lelki fejlődésben. És amikor az ember először úgy szembesül ezzel, akkor ezt úgy elkezdi átértékelni. Szóval elkezdődik egyfajta változás. És akkor, amikor van egy szituáció, és az ember csak hát úgy visszareagál, egy nem pont alázatos módon, de már mondjuk érti, hogy igazából az alázatot nekem, mint értéket gyakorolnom kellene, és magamévá kéne tenni, akkor lehet, hogy a változás azzal kezdődik, hogy először a szavak szintjén kibírjuk, hogy alázatosak leszünk. Ugye akkor kibírom, hogy nem szólok vissza, kibírom, hogy elfogadom másoknak a segítségét, még akkor is, hogyha belül az elme az fölrobban, és küzdünk el vele, de akkor meg legalább elfogadjuk a szavak szintjén, elfogadjuk a testtel. Ugye nem ütünk vissza, nem rúgjuk vissza, nem szórunk vissza, az már egyfajta alázat. Lehet, hogy még belül más van, de akkor az azt jelenti, hogy már értjük, és megpróbáljuk gyakorolni. És amikor kibírjuk, hogy nem szóltunk vissza, kibírtuk, hogy nem ütünk vissza, kibírjuk ezeket a dolgokat, és látjuk azt, hogy mi lesz az eredménye annak, hogyha alázatosak vagyunk, tényleg sokkal könnyebb a szívnek, megnyugszik az elme, sokkal jobban tudjuk énekelni a Hare Krisna mantrát, akkor kezdjük jobban átértékelni, milyen jó dolog ez az alázat. És egyre jobban azonosulunk ezzel a tulajdonsággal. És egyre inkább a miénké válik. Egyre jobban el tudjuk fogadni elmében is, hogy igen, ez egy valódi jó dolog. Szóval először elfogadjuk testen, utána elfogadjuk elmében, és utána, amikor tökéletesen megvalósítjuk az alázatot, mint értéket, és amikor már minden körülmények között tudunk alázatosak lenni, akkor azt már lehet mondani, hogy a részünké vált, bement a szívünkbe. Szóval a változásnak van ez a folyamata. Sokszor szokták mondani, hogy mi ez a képmutatás, ugye? amikor még belül forrong az elme, de akkor már csak nem szólok vissza, nem, hogy akkor miért kell ezt, miért nem tudunk csak őszinték lenni, miért nem lehet az, hogy akkor hogy csak elmondom, hogy mi van a szívemben, de nem, mert ez a fejlődésnek a folyamata, hogy nekünk kell gyakorolni ezeket a dolgokat. Szóval amikor lehet, hogy belül más jön neki belülről, de akkor tudatosan kontrolláljuk magunkat, ez nem jelent képmutatás, ez jelenti azt, hogy gyakorlunk egy pozitív folyamatot, gyakorlunk olyan pozitív értékeket, amik támogatnak bennünket a lelki életben. És amikor Krisna látja azt a vágyat, hogy mi haladunk egy irányba, hogy szeretnénk fejlődni, szeretnénk változni, akkor ő fogadni ízt, fogadni megértést, fogadni megvalósítást és lelki erőt, hogy valóban meg tudjon történni ez a változás. Szóval sose gondoljuk azt, amikor gyakorlunk dolgokat, hogy ez képmutatás. Képmutatás akkor, hogy azért csináljuk, hogy becsapjunk másokat. Szóval, hogyha azért próbálunk alázatosnak látszani, hogy ezzel jó benyomást tegyünk másokra, és elhitessük másokra, hogy milyen fejlettek vagyunk, na az egy probléma. De hogyha a próbálkozás arra irányul, hogy én igazából megértettem, hogy erre nekem szükségem van, mint tulajdonság, és meg akarok ebben változni, de ugye nem megy egyszerre, hanem csak lépésről lépésre, és most már legalább a viselkedésemben próbálom megnyilvánítani, amíg belül nem is teljesen tudom magaménak ezt a dolgot, akkor az nem számít képmutatásnak, és nyugodtan lehet gyakorolni. Szóval az ember ne érezze ezt a belső feszültséget, hogy fú, hát igen, most még jönne belőlem, de már tudom, hogy nem csinálom, és akkor fú, képmutató vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, hanem ez a folyamat. Szóval ezt tudjuk, hogy ez normális, és akkor ez el fog bennünket vezetni odáig, hogy valóban egy ponton már belülről természetes módon önmagától a megfelelő tulajdonság, vagy a megfelelő reakció fog megnyilvánulni. Aztán a szívváltozásnak ugye akkor vannak szimptomái. Megváltozik a gondolkodásmód, megváltoznak az érzelmek, megváltoznak a vágyak és megváltoznak a tettek. Ilyen Prabhupád azt mondja, hogy amikor valaki énekli a Hare Krishna mantrát, akkor ennek történnie kell, szóval ez a kettő az együtt jár. Hogyha ezek a dolgok nem történnek, akkor valamit rosszul csinálunk. Szóval akkor ezek nekünk ilyen nagyon jó mérőszámok, vagy mutatók arra, hogy le tudjuk mérni azt, hogy valóban jól végezzük a Krishna tudatnak a folyamatát, vagy sem. Ha jól csináljuk a folyamatot, akkor ezek a dolgok fognak történni. Megváltozik a gondolkodásmódunk, megváltozik az értékrendünk, ahogy látjuk a világot. Amit értékesnek vélünk, vagy értéktelennek, akkor ez fog változni. Változnak az érzelmeink, változnak azok a dolgok, hogy mi az, ami megindít bennünket, mi az, ami érzelmeket vált ki belőlünk. Ugye, érzelmet vált ki belőlünk az, amikor megyünk a városba, és az ellentétes nemből egy szép példányt meglátunk, akkor az érzelmeket vált ki belőlünk. Vagy az vált ki belőlünk érzelmeket, amikor ugrálunk Chaitanya Mahaprabhu előtt egy kirtanban, és amiatt érzékenyülünk el. Szóval akkor megváltozik ez. És megváltoznak a vágyak. Azt mondják, hogy a léleknek egyetlen tulajdona van. Ez nem más, mint a vágy. Ugye még a testünk sem a miénk, a finom fizikai testünk sem a miénk, ugye az intelligencia, elme, hamiságból, még az sem igazából mi vagyunk, az is csak egy finom fizikai dolog. De a lélek, az ezektől függetlenül külön létezik, és a léleknek egyetlen tulajdona van, az a vágy. A lélek az vágyakozik, és a vágy alapján bizonyos dolgok megtörténnek vele ebben az anyagi világban, akkor Krisna az ő vágyaival viszonoz. És végső soron a Krisna tudat az a folyamata, hogy mi a vágyainkat megtisztítjuk, pontosabban lecseréljük. Feladjuk az anyagi vágyainkat, és lelki vágyakat, amik mindig is ott vannak a szívben, csak egy befedett állapotban, amikor a hamisságú hatás alatt állunk. De akkor a Hare Krishna mantra éneklésének eredményeképpen ugye baktákkal való társulás eredményeképpen Bhagavatam tanulmányozás és a Yugadharma, a Sankirtan jagja végzése által, akkor a léleknek az eredeti vágyai újra felszínre törnek. És azok a vágyak, amiket az anyagi világban, az anyaggal való kapcsolatból, anyagi társulás következtében magunkra öltöttünk, magunkévá tettünk, ezektől képesek válunk megszabadulni. Szóval a vágyak azok, amik végső soron megváltoznak az életünkben. És ez a valódi mércéje annak, hogy az, amit gyakorlatot végzünk, annak milyen hatása van. Hogyha valaki részt vesz a mongol állatén 20 éven keresztül, de nem történnek vele ezek a dolgok, nem változik a gondolkodásmódja, nem változnak az érzelmei, nem változnak a vágyai, nem változnak a tettei a mindennapi életében, akkor nem csinálja jól a folyamatot. Hogyha valaki 16-kor dzsakázik, tartja 4 szabályt x éven, de nem történnek vele ezek a dolgok, akkor felül kell vizsgálni azt, hogy ő milyen gyakorlatokat végez. És nagyon fontos, hogy a szív megváltozó, szóval nem elég tettetni. Mert lehet, hogy az ember eljut egy olyan szintre, hogy jó, hát akkor képes vagyok úgy csinálni, mintha, ugye? Van ilyen, hogy akkor ismerünk a világban olyat, hogy képmutatás, szóval van olyan, amikor emberek mondanak egy dolgot, de már gondolnak hozzá. Ugye biztos ti is találkoztatok már olyan, hogy van egy személy, aki mondta nektek szemetekbe akár, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, ilyen jó vagy, olyan jó vagy, de hátatok mögött meg más mondott rólatok. Szóval ezt úgy hívjuk, hogy képmutatás. És amíg van durva fizikai testünk, az eddig rendben van, mert az akkor el tudjuk játszani ezt a dolgot, hogy durva fizikai testünkkel, a szánkkal, a hangformáló szerveinkkel, akkor bizonyos dolgokat mondunk, és gondolunk egymást. De amikor nincs durva fizikai testünk, mondjuk elhagyjuk ezt a testet, és csak finom fizikai testünk van, akkor ami ott van, az van. Szóval nem tudjuk eljátszani, hogy gondolunk egy dologra és más csinálunk, mert ott csak az van, amire gondolunk. Ugye Krisna is mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy Yamyam Vápuszparam Vápam, Gyajjatantéka Lévaram, hogy aki, amire emlékezik teste elhagyás, akkor azt a helyzetet éri el. Szóval, hogyha nekünk a tudatunk nem tisztul meg, és a vágyaink nem tisztulnak meg, és a halál pillanatában nem a megfelelő dolog van az elménkben, a tudatunkban, akkor nem a megfelelő helyre fogunk menni. Nem tudjuk eljátszani, szóval Krisnát nem tudjuk becsapni, nem tudjuk neki azt mutatni, hogy valami más lenne ott, mert ő látja. És a halál pillanatában akkor a lélek oda megy tovább, amit ő megvalósított, ami az övé, ami a szívében van, ami a tudata. Azt fogja meghatározni, hogy hova megy tovább, hogy megszületik egy következő emberi születésben, állati születésben, vagy csak megy vissza Istenhez. Szóval ezért fontos a szívnek a változása, hogy Krisnát nem lehet becsapni, és amikor már csak mi vagyunk, mint lélek, és akkor esetleg van egy finom fizikai testünk, akkor már csak egy az irány, ahova azok a vágyak mutatnak, akkor oda fogunk menni. Prabhupád még utal itt a versben egy másik, vagy a magyarázatban egy másik Bhagavatam versre, ez a 11. énekből van. Mert ugye Prabhupád azt is mondja, hogy amikor valaki gyakorolja a lelki életet, akkor amellett, ugye amiről beszéltünk, hogy változik a szív, ugye ez azt jelenti, hogy akkor tudat változik, értékrend, érzelmek, vágyak változnak, akkor Prabhupád mondja, hogy ez abban nyilvánul meg a gyakorlati életben, hogy az ember közömbössé válik az anyagi élvezettel szemben. Szóval ez egy nagyon, nagyon egyszerű mutatója annak, hogy valaki mennyire haladt előre már a lelki életében, vagy mennyire fejlett, hogy mennyire közömbös az anyagi világgal szemben. És akkor ez a vers, ez három dolgot mond. Odaadás, a legfelsőbb úr közvetlen megtapasztalása, és elkülönülés az anyagi világ dolgaitól. Ez a három nyilvánul meg egy olyan személyben, aki menedéket vesz az Istenség legfelsőbb személyiségénél. És akkor azt mondja ugye példaként ez a vers, hogy ugyanúgy, mint amikor valaki eszik, vagy ételt fogyaszt, akkor három dolog automatikusan történik, hogy elmúlik az éjsége, akkor boldogságot tapasztal, és erőre tesz szert, ugye akkor a teste kap egyfajta táplálékot, és akkor életerő lesz az eredménye. De hogyha mi a lelki táplálékot megfelelő módon magunkhoz vesszük, és a Krisna tudatot megfelelően gyakoroljuk, menedéket véve az Istenség legfelsőbb személyiségének a lótusz lábánál, ugye menedéket véve a Hare Krisna Mahamantra éneklésénél, ami nem különbözik Krisnától, és ebben a korban az Úrnak az inkarnációja, hogyha mi ezt a folyamatot megfelelően csináljuk, akkor ezeket a dolgokat automatikusan fogjuk tapasztalni. El fogunk tudni különülni az anyagi érzékkielégítéstől, az anyagi világtól, kifejlődik a szívünkben az odaadás, és meg fogjuk tapasztalni közvetlenül a legfelsőbb úrnak a társaságát, amit nyilván több szintben fogunk elérni, kivétel, hogyha vannak olyan személyek, akik megkapják azt a ritka kegyet, hogy Krisna csak így hirtelen belép nekik a szívbe, és akkor teljesen megnyilvánul, de általában ugye a szadala eredményeképpen kapjuk meg azt a kegyet, hogy fokozatosan akkor akkor megkapjuk a belépést a kesztelésbe, és akkor ez egy ilyen fokozatos folyamat, vagy fokozatos fejlődés. De ez a lényeg, hogy gyakoroljuk a Krisna tudatot, akkor a szív, ami az anyagi társulás hatására vassá válik, akkor ez megolvad, és újra arra lesz belőle. Szóval ez a valódi alkímia, ez a valódi transformáció. És a Krisna tudat és az egész kultúra, kultúrának a folyamata, az ezt szolgálja. Még csak egy gyors dolgot szeretnék említeni, ugye, hogy Prabhupada mondta, ez a kultúra, a Krisna tudatos kultúra, ez ezt a célt szolgálja. És igen, mert Prabhupada ezt mondja egy másik magyarázatban, hogy... Hát, hogy ez nincs itt nekem, de ezt pont Bhakta programoltatáson mondta Ananda Chaitanya Prabhu. Tehát nyilván az olvasással kapcsolatban mondta, Prabhupada mondja, hogy olvasunk, vagy lelkiletet gyakorolunk, az feszült figyelemmel kell. Hogyha nem tiszta az elme, akkor képtelenek vagyunk feszült figyelemmel hallgatni. Hogyha nem tiszták a tetteink, akkor nem tudunk tiszta elmével élni. És hogyha nem tiszták a szokásaink, és akkor Prabhupada mondja, hogy az evés, alvás, fázás, védekezés terén, akkor nem lesznek tiszták a tetteink. Szóval először nekünk kell egy tiszta kultúra, amiben tudunk élni, ahol az evés, alvás, fázás, védekezés, ez megfelelő módon szabályozva van a lelki fejlődés érdekében. Hogyha ez megtörténik, akkor a tetteink azok tudnak tiszták lenni, hogyha tiszták a tetteink, akkor az elménk nyugodt és tiszta, és hogyha tiszta az elménk, akkor tudunk igazából odafigyelni Krisnára, valamilyen formában, vagy szentmény formájában, vagy Srimad Bhagavatam formájában, valamilyen formában, akkor tudunk igazából meditálni az Úron. De ezeknek a feltételeknek ott kell lennie. Szóval a Prabhupada, amit adott nekünk, ez egy hihetetlenül csodálatos dolog. Nem csak adta nekünk magát a folyamatot, hanem adott hozzá egy lelki kultúrát. De Krisna tudat az nem csak egy elmélet, nem csak egy vallás, nem csak egy folyamat, hanem egy egész kultúra. Ad nekünk egy olyan életteret, egy olyan szokásrendszert, amit gyakorolva tudunk a jóságba kerülni és a jóságban maradni, ami segít abban, hogy a tetteink és az elménk tiszta állapotban legyenek, és egy ilyen módon akkor ez képesít bennünket arra, hogy igazából tudjunk koncentrálni és figyelni Krisnára. És amikor ott van ez a fajta kapcsolat, ott van ez a fajta figyelem, akkor Krisna azzal fog visszavezni. És Krisna akkor lelki tudással, lelki fejlődéssel, lelki megértéssel fog bennünket megáldani. Ez a Krisna tudatnak az eredmény, ez a Krisna tudatnak a csodája, és akkor megoldod a szív, megváltozik a szívünk, és megyünk vissza Krisnához. Szóval ez a dolog. És ugye van a Viszankirtan nap? Nem tudom, van a Viszankirtan nap, ami szintén egy hihetetlen lehetőség arra, hogy megkapjuk ezt a kegyet. Ugye egy dolog, hogyha saját magunk gyakoroljuk, de amikor megosztjuk másokkal, akkor azon van egy szorzó. Ugye akkor az többszörösnek számít. Hogyha magunkba japázunk, annak van egy szuper eredménye, de hogyha közösen énekeljük a szent nevet, annak sokkal nagyobb eredménye van, és hogyha ezt a közös éneklést ezt úgy csináljuk, hogy kint az utcán, hogy mások hallják, másoknak elérhetővé tesszük a Krisna tudatot, akkor annak még nagyobb az áldása, amit kapunk belőle. És akkor ez a Krisna tudat átadás, ez különböző módon tud ugye megnyilvánulni, valamikor a szent nevet adjuk, valamikor könyveket adjuk, valamikor beszélgetünk emberekkel és a tudást adjuk közvetlenül, de lényeg ez az átadás, mint aktus. Hogyha egy bhakta komolyan akarja gyakorolni a lelki életet és komolyan venni a Krisna tudatot, akkor az ő életének része kell, hogy legyen az, hogy valamilyen módon adja át másoknak a lelki tudást, a Krisna tudatot. És amikor ezt teszi, akkor egyre nagyobb áldásba részesül Chaitanya Mahaprabhutól, és megkapja azt a lehetőséget, hogy ő is beléphessen a kettelésbe. Nincs már kérdésekre időm, mert elbeszéltem az időt. Van-e valakinek esetleg kijavítása, hozzáfűzése, megjegyzése? Köszönjük, hogy Chaitanya Charitamrita aki. Köszönjük. Srila Prabhupada ki. Köszönjük.
Hari Hari Om Guru Tam Prabhu Ki
Jai Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai